Kinézett az olmos, szomorú esőbe. Ilyenkor otthon Kasztíliában karácsonytájt vásárosok lepik el a piasztereket, végig sivít a szél, jó kemény hideg van, talán havazik, a fráterek behúzódnak a szőrcsuhákba, tarka festéket rak képére a komédiás, a kolostorokban készülnek színjátékra a novíciusok, itt esik, és nincsen semminek, földnek, világnak sem eleje, sem vége. A haragos úr vászon képei fölé hajolt, mutatta, innen már a délfelé eső tengerbe ömlenek a folyók, ott, ahol a szélesebbik folyam százágra oszlik. Ott mossák a népek az aranyat. Másik úton, mely idegen és ellenséges hegyi törzsek közt vezet, elértek sziklák közé, melyek alatt ott rejtezik az istenek bélsara. Így küldte ki apró csoportokban az argonautákat. Most karácsonytájt visszaszállingóztak, ki többel, ki kevesebbel. Legbiztosabb az aranymosás, nagy uram, mondta a fiatal Diaz. Beállítasz, hogy 200 benszülöttet, s megosztod vélük munkájukat. Nem ömlik ugyan eléd, de nem is kevés. 2 hét alatt kimostunk, vagy 8000 aranypezót. A másik mutat rögnyi darabokat. Késekért, csengőkért csereberélte. A harmadik csapat nem jutott túl a barátságtalan, sziklás tájékokon. Minden lotnak jobban örült, mint az elfalazott kincs garmadának, mely után álmában görcsösen, sóvárogva nyújtotta ki kezét. Erről a kincsről súgott fülében naponta aggodalmas meséket a kóbor, trónt kereső herceg, fekete virág. Félig hitehagyott volt, mint árnyék kóborolt a palotában, idegen, hosszú figurája belekeskenyedett a folyosó hajlásokba, tört, rövid spanyol mondatai mindig vérre, bosszúra szomjaztak. Meghajlik ő előtte, s veszi Marina szaván át az atyától naponta a leckét. De lényegében kifürkészhetetlen, cívódó, mételjes királyi fajta sorsát odafektette az idegen tenyerébe, és suttogja, a kincs ott fekszik az ágyad mögött, befalazva, nem illeti a haragos urat, ez Teckokó királyi kincse. Ennek joga most énre ám szállt. Osztozzuk, Malinhe. Ha hozzásegítesz, osztozunk. A kisemmizett ifjabbik testvér jár és bújtogat a palotában, melyben haragos úr elosztotta közte és Kakama között Teckokó birodalmát, mikor atyjuk, a böjtölés ura, lehunyt a fáradt szomorú szemét. A fekete virágot mindenki ismerte Anahuacban. Ha a közelített leányok csoportja felé, elhallgatott a nóta, szétrebbentek. Hátameget suttogták, hogy kisfiú korában alig serdült fiúkkal betört éjszaka a vénekhez és országnagyokhoz, kést vetettek beléjük, leteperték leányaikat, s fejletlen kis testükön próbálták ki először az erőszakot. Mondják, mikor serdült fekete virág esténként jaguárrá változott, így suhant végig az erdőn, és leste, mint jönnek egyszerű földtúrók, szegény parasztok az ösvényeken át, felugrott rájuk, torkukba kapott, és úgy ízlelte a vért. Így nőtt fel atyának udvarában, ő maga féktelenül s vadul, amilyen szomorú és szelíd volt idősebb testvére, akit hajladozó tengeri szárnak neveztek el. A haragos úr döntött, s Kakama ült be a böjtölő réti farkas szentvárosába, Teckokóba. Még mondták a halott énekeket a böjtölés ura felett, s ő már menekült, hegyekbe, üldözöttként, mint egykor a csodálatos nagyatya, hosszú-hosszú időciklus előtt. Mint kivert kojota, úgy bolyongott néhány megtépett, fáradt emberével, s bújtogatta sorban Kakama ellen a törzseket. A hegyekben volt, amikor végig szaladtak a dobok, nyugtalanító, titokzatos hírekkel, küldöncök nyújtották előre nekem lapjaikat, melyeken úszó házak imbolyogtak, sápat idegen arcok, idegen ruházatokban, akiket nem látott még soha senki Anahuacban. Viszik a mennydörgést, és agancstalan szarvasaik hátán utolérik a szelet is. Aztán hírek jöttek, egyre több, egyre jobban összeszőve az idegen nagyúr nevét, Malinhe, mondta a népszáj, s hallotta harcait. Híreket kapott Tenochtitlánból, miként tétovázik a haragos úr, nehéz kezét megkötötték az istenek, s most mozdulni sem tud, csak szerencsés fivére kakama biztatja. Csald be a gátak töltések mögé, az istenek szomjaznak a vérre. Követet küldött Cortészhez, és meghajolt az idegen előtt, felajánlotta neki, mint urának, leendő országát. Anahuacban szerte vitte a pernyéket a szél. Először égettek embert Tenochtitlán piacán. Lassú tűzön pirult háznépével együtt a kacika, aki elemésztette Escalantét, és akit számadásra hívott a haragos úr. A körbegyűltek nézték a megmagyarázhatatlan képet. Kinyílik az elzárt palota kapuja, megindul a vashernyó, körös körül tüskés spanyolok elől a fegyvertelen ember, a feszülettel, mögötte gyaloghintóján rangja szerint az elítélt kacika. A zsarátnok belekap a fahasába, felcsap a láng, elkapja a gyapott köpenyt. Lassú tűzön még senkit sem pirítottak e földön, s most az iszonyat remegésével nézik a népek, mint csap fel a láng nyelv a testre. Még látták, amint elinti a sápadtarcúak szent embereit, betakarja fejét köpenyszárnyával, fiára néz, aki erre a nagy útra elkíséri. Hang nem hallatszott, csak a fanyarillatú parázs serceg a fahasábokon. Ez időtájt inkább Aguilar tolmácsolt. Marina nehézkes, imbolygó testével feltűnt a palotta folyosóin, aztán behúzódott az asszonyok szobája mögé. Az őrállók elvonták szájukat, de egyikük sem vetett rossz szót feléje, ő meg mély, különös torok hangján egyenként köszöntötte a katonákat. Éjszakánként Moctezuma asszonyai virrasztottak felette, mert a haragos úr úgy kívánta, hogy jelentsék, ha megkezdődik a fájdalom, mintha saját asszonyai közül várná valaki nehéz óráját. Készültek a szokások szerint. Estéről estére tűz fölé rakták a hatalmas teknőket, melyekben papoktól megszentelt víz himbálózott. Így várták az asszonyok éjszakáról éjszakára a jeleket, és az őrálló katonák hajnalig hallgathatták a halkan zümmögő javasasszonyok énekét. A fekete virág bement Marinához és beszélt vele. Marina lehajtotta fejét, szelíd volt, mosolygó, elnehezedett teste felett, kisimult, gyönyörű arcán nem volt semmi fájdalmas vonás. A fekete virág alázatos szolgáló leánya vagyok, mondta udvari szóval, s leste, mit kérdez majd tőle a herceg, vajon itt is titkok után fürkésze, s apró ajándékaival kíván szót szóért tőle kicsikarni. Te jobban ismered a teulészeket, mint bárki más Anahuacban. Neked tudnod kell, mit akar Malinche. Itt akarja leélni életét, vagy hatalmas és távoli ura üzene érte és visszahívja. Akkor szabad lesz a haragos úr, és minden visszájára fordul-e földön, úgy miként az idők eleje óta történt. Marina belegubbaszkodott kendőibe, s mosolygott. A fekete virág lázasan, tehetetlenül ostromolta, s elfeledte, hogy egyszerű szolgáló leány előtt ismétli százszor és százszor igazát. Cortész beszélt Moctezumához. Nézd, nagy uram, én tehetetlen vagyok a spanyolokkal, a saját embereimmel szemben. Ha kiengednélek innen, s visszakísérnétek a palotádba, és kívánnám, így legyen, felzúdulnának, s talán halállal fenyegetnének mindkettőnket. Mi mindannyian a mennyei atya gyermekei vagyunk, mi spanyolok, egészen egyformák. Szavuk van hozzám, mint nekem ő hozzájuk, de ha megépülnek hajóink, hogy elhagyhatjuk a ti partjaitokat, s újból megindulhatunk a mi úrunk országa felé, akkor mindez másként lesz. Neked, nagy uram, segítened kell, hogy felépíthessem hajóimat. Sandoval ment Moctezuma parancsával Veracruzba. Annyi kéz vágja, háncsa, faragja a fát, amennyit a sápadtarcúak kérnek. A haragos úr nézi a brigantinák rajzát, melyet López a hajóács papírra vetett. Bólint. Szép lesz az úszóház és az úszóváros. kebelébe rejtve őrzi a hírt, hogy a szövetséges fejedelmek felmorajlottak, Kakama hívta magához őket tanácskozásra, s a királyi öcs megüzente, hogy hozzák magukkal ocelot bőreiket, melyre akkor ülnek, ha háborúról esik férfiak között a szó. A hírek szétszaladnak a palotában, hozzá alig-alig jut el egy néhány, lehunja szemét, s látja mindegyiket, akik meghajlanak ő feléje, mutatják hódolatukat, s most, Iztapalapamban talán, azt mondják körbe-körbe, mintha sötét virágok játékában táncolnának. Asszonyok lelke lakozik a haragos úrban. És mondják, láttátok, amikor vitték megégetni Huapapokát, s urunk felé fordította tekintetét, s urunk két csuklójáról lánc esett alá. Láncot kötözött Malinhe Moctezuma csuklójára, egy órára csak, hogy mutassa, bűnös ura volt bűnös szolgának. Utána levetette a láncot. Azóta nem látta senki mosolyogni a haragos urat, azóta halvány ezüst szálak kúsznak végig hajában, s üstökének tetején kókattan szomorúan kereng a kvecáltól. Hallja, amint mondják, Iztapalapamban, miként ez írva van a nekem lapra. A haragos úr ezekben az órákban nem harcos, egy asszonynak viselte a lelkét. Ahogy jönnek a hírek, bölcsebb és szomorúbb lesz tőle, mert mindenki, aki eddig szemrebbenését leste, a távoli és lapuló kacikák, a szövetséges fejedelmek, városok urai, a legbölcsebb és legszomorúbb minnyájánál, Tulának úrnője, a böjtölés urának egykori kedvese, még Tula úrnője is üzen, mire vársz, urunk, akibe a sápadtarcúak asszonyok leheletét lopták? Moctezuma ül és hallgat. Várja a teremtő gondolatot, s az őr vascipős lábának koppanásával méri a céltalanul széthulló időt. Megérkeztek a fájdalmak, nem volt mellette senki. Még homályos és céltalan fájás volt, figyelte apró lökéseit. Még ez nem lehet, gondolta. Várt. Az éjszaka fekete tűzkarikákkal táncolt szem előtt. Olyan jó volt mindez, olyan végtelen boldog volt, hogy urának gyerekét eloldhatja az anyamétől. Cortés aludta a harmadik szobában. Mióta elnehezült, s férfi test közelét nem kívánta, csak reggeli órákon át látta, ura és bírája lehetett. Hozta a híreket, üzent érte. A ketten maradtak, milyen más volt, mint az itteni férfiak. Atya, virágos kapu második asszonyát látta teherben. Látta, mint az atya nem bánt véle semmivel sem szelídebben. Nem könnyített semmiben sem sorsán. Ezt így kívánták meg Anahuak törvényei. Az ő nagyura más volt. Néha lágyabb lett a hangja, szokatlan szavak hagyták el száját. Fáradt vagy, Marina? Vagy úgy mondta, nesze, itt egy takaró, vedd magadra, megfázhatsz. Felnézett hozzá és csodálta. Szörnyű messzeségből érkezett, száz és száz sápatasszony csókjával, azoktól tanulta a szerelmet, mely féktelen testét gyötörte néha. Mire erősbödtek a fájdalmak, végigkavarogott benne mindez. Hihetetlenül boldog volt, mert hallotta, mint Cortés odaszólt az este Xamarillónak. Ha hallasz valamit az asszony fertály felől, szólj nekem, nem akarom, hogy Marina nehéz órájában egyedül maradjon. Egyszer mondta neki, Marina, te vagy az asszony, akinek én valamit köszönhetek. Ezt két csók között mondta. Nehéz hallgatás után. Sohasem beszélt a távoli sápadtasszonyról, akihez életre halálra hozzá van kötve. A tisztektől hallotta, hogy fehér köntösétől alig válik el arca, köhög, s már megesett, hogy ilyenkor piros virágok fakadtak fel az ajkán. Egyszer mondta, Marina, majdnem olyan vagy, mintha hites asszonyom volnál. Moctezuma nagy úr, százasszonya osztja kegyelmét, s mégis egy vagy kettő közülük a királyné. Donya Luisa is hites velesége Alvarado úrnak, mégis tegnap előtt látta, mint besompolyodott a lompos Beatrice szobája felé. Ő elfordult szégyellősen, Pedro de Alvarado ránevetett. Milyen mások a fehér urak, minden ölelésük, szavuk féktelen. Mint a sohasem állana meg a gondolat, s lefolytott résein át nem figyel neki a lélek. Hangosan nyöghetett, mert bejött Moctezuma vénasszonya. Bekeverte a füveket, s a teknőre ráolvasta a varázsigéket. Hozott egy csészét, melyen guggoló asszony figura ábrázolja Toci istenasszonyt, minden asszony fájdalmak boldog s örvendetes kút főjét. Itatta. Keserű epeforma volt. Lelkecském, erősödjön fájdalmad, el ne aludj, csak annyit szenvedjél, amennyit mindenképpen el kell viselned. Igyad csak! Olmedo atya üzent érte. Nem érzi-e szükségét, hogy nehéz órájában erősítse? Marina csodálattal ingatta fejét. Férfinak ezen órában? Olmedo széthúzta a függönyt, és bemosolygott. Mindnyájan Isten szolgái vagyunk. Megáldalak téged, lányom, ebben a te nehéz órádban. Így tette keresztjét feje mögé a gyékényre. Mikor kiment, a javasasszony rémülettel nézte a feszületet. Vajon segíteni fogja az istenasszony? Várta a jeleket. Így hajnalodott, már új esztendőben, melyet 1520-nak mondtak a spanyolok. Mire megjött fia, délelőtt volt. Sápadtan és lankadtan mosolygott, mintha most dugták volna letört virágként újból a vízbe. Olyan gyenge volt még, nehezen jött elő a gyermek, már készítette kését a javasasszony, hogy segítsen vágással, őseik régi megpróbált szokása szerint. De megjött. Kicsit csenevész, vékonyka portéka, színe szerint, amikor leolvat róla a belsőbbik világból kihozott vereresség, jóformán egészen fehér lett, csak a hosszú, merev, egyenes fekete haj s a szétálló csontok az arcon mutatták anyjának vonását, s talán szemének sötét csillogása is. A spanyolok összenéztek. Vajon megéri a reggelt? Az indiánok kendőbe csomagolták, egyik a tűz felett melegített lágy, laza ruhákat, hogy el ne kívánkozzék vissza anyja testébe, szétnyílt kis szájába langyos teafélét öntöttek, lesték lélegzetét, s kint a javasok már kérdezték a gyermek felül a csillagokat. Cortés a teckokói ügyek felől hallgatta ki a kiküldött embereket, amikor híre futott, hogy Marina fia megérkezett. Felugrott, s kalap nélkül fekete habitusban lépett be a szobába, ahol Marina hófehér kendőktől eltakarta mosolygott, s ebben a mosolyban alig volt élet. Súlyos tenyerét rátette Marina homlokára, s rárajzolta a keresztjelét. A kis polcon ott voltak mindazok az apróságok, melyeket Marina Cortéstől kapott. A gyöngyházból készült spanyol fésű, a sál, a kis tőr, az apró ékszerek, kösöntyű, aranykeresztecske gyűrű. Ha meghalok, tegyétek mindezt mellém, ezt mondták az apró tárgyak, és Cortés szemét elfutotta a könyv. Első valódi szerelmes gyermeke. A fehér kendőkbe burkolt, rikoltozó nyurga csecsemőt fiának kell Isten előtt elfogadnia. Mit évők legyünk vele, nagy uram? A királyi edző állt mellette, s mosolygott, készfogással köszönvén benne az apát. Olmedo hozta a gyertyákat, egy kis tálban a keresztelő vizet, másikban az olajat. Minéven nevezzük, ha Isten akaratából felnő, és ki legyen így patrónusa? Adassék neki Márton neve, miként tiszteletben őszült édesapámnak. Isten kegyelméből ember legyen belőle. Én elismerem magaménak. Alvarado és Doña Luisa voltak a keresztszülők. A régi vallás ismert már ilyen gyermekavatást, szomszédasszonyok ajándékozását, virágrítust, mely szelídíti vérrel festett kalendáriumukat. Doña Luisa megkente mézzel a gyermek szemhéját, megfüstölte felette a kopált, s csendes hangon elmondta a bajtűző fohászokat, melyek közt talán még Olmedo atya sem találhatott kivetnivalót. Marina a másik szobában feküdt, A nyitott ajtó hasadékán átmosolygott, látta nagyurát, amint lehajlik a gyermek fölé, mintha mosolyogna. Lehúzza kesztyűjét, s a fehér gyapott takarót eligazítja. Gyenge volt, elszunnyadt. Mikor megébredt, homályosan érezte maga felett a nagy, fekete felhőt, akit urának tisztelt, és akinek nehéz, különös illatát megérezte volna behunyt szemmel is, mint erdővaddja érzik az idegen állatszagát. Cortés állt gyermeke felett, s nézte idegen, sárgás zöld arcát. Aztán elszaladt szeme a tóhoz vezető kertszegély felé, ahol az ácsok építették a tavihajókat. Kiment közébük. A palotakert végéből rövid csatornát ástak, kezdetleges dokfélét építettek, ahol felágaskodtak a hatalmas vázak, megcsapta friss gyanta szaga. Az ácsolt fa nyers teste megvillant a napsütésben. Visszanézett a másik palotaszárnyra, s látta, mint az erkélyplatón áll egymagában a haragos úr, ő is nézi, mint sürögnek forognak halagatag mesteremberei a tarkaújas, ugráló spanyolok között. Nézte, mint kapcsolódik egymásba a tengernyi részlet, mint fut fel a vitorla az árbócfára, mint alakul ki a kis fedélzet, s a hajó kezdi levedleni iromba alakját, melyet elfednek a köréje ácsolt kerítések. A tavon ott himbálózik a sápadtarcúak négy félig kész úszóháza. Fogsága óta először látogatta meg a Teokallit. Először hagyta el a palotát, hogy áldozzon annak, akinek tegnap volt ünnepnapja, a legfőbb lénynek, akinek nincs neve, aki az istenek felett áll és nem lehet ábrázolni. Egy körrel alább vártak az őrizetére rendelt vasinges, lándzsás legények. Ő állt magánosan és egyedül a templom párkányán, vigyázta, mikor fog függőlegesen rásütni a nap, mert akkor kell az istenségnek megszólalnia. Várta a jelet, mely véget vet a tétovaságnak. De az orákulum hallgatott, szél nem kapta fel a friss virágokat, melyeket áldozatok szíve helyett odahullajtott a bálványképek elé. A sápadtarcúak éjszaka megint ott jártak fel alá ajtaja előtt, álmatlan órákon neszelte, mint váltják egymást, jön az ellenőriző tiszt, zörren az idegen fegyver. Hajnaltól kezdve új zaj váltotta fel az éjszakai háborgást. Hallotta a bárdok ütemes csattanását, amint lecsúsznak a hajódeszkára. Felkelt Lábújhegyen, hogy alvó udvarosai se hallják, kiment a pirkadó homályosságba, és nézte az idegen, nyüzsgő, csodálatos embereket, amint nekilendülnek fejszéikkel. Reggel mondta Cortésnek, hogy látni szeretné, mint viszi a szél az úszóház vászonmadarát a nagy tavon. Készülődtek. Spanyolokat s az aszték udvari népeket elöntötte a nagy udvari vadászat láza, mindenik mesélni kezdett ritka vadak, madarak járásáról, a környező vadomba kimentek a jelek. A haragos úr megindult, Smalinche maga is hajtani fogja a vadat. Kora reggel indultak. A hajó fedélzetén négy kisebb ágyú, felette lebeg Kastília lobogója, orrán templomzászló s a kifaragott delfinfej előre lendül a vígvizeken, hajósok kúsznak kötelek között, kibomlik a vitorla, északkeleti szél eredel, felhúzzák a vasmacskát, s neki lendül a kis vitorlás a vége láthatatlan tótükör felé, s a fedélzet elején díszsátor, asztallal, székekkel, frissítőkkel, de Moctezuma nem mozdul el a kormánykerék mellől, nézi az iránytű titokzatos ingójárását. Zöld tollkoronája övéig lógott le hátul, drága, sokszínű bőrköpenyt viselt, melynek övét harci figurák tarkították, kezében hatalmas íjat tartott, tegezében aranyhegyű nyílvesszőket, s apródja hordozott néhány könnyű hajító lándzsát. A spanyolok nevettek, mint a gyermekek. A nap könnyen és üdén ragyogott. a férfitájék mákonya mindenkit elbódított. Az aszték nemesség egy része hosszú, evezős csónakokon vette fel velük a versenyt, de percek múltán már megduzzadtak a vitorlák, s a könnyű, szép járású hajó végig szántott nyílsebesen a teckokói tavon. Ahogy hátra nézett, apró pontoknak látszottak az elhagyott deregjék, s a spanyol kereszt, mint az új világ csodája, úgy úszott a vizek felett. Fekete virág állt a fedélzet másik végén. Nem vett magára a lázatkendőt, remekbe hímzett gyapjú köntösének égkövei, stoldísze ragyogott, hivalkodott a napsütésben. A haragos úr előtt már színleg sem alázkodik. Minek áldozzon? Bábunak, akit úgy ingatnak idegen, sápat urai, mint a vitorlákat a szél. Már spanyol sarut viselt, övén könnyű kardot, nyakában keresztény medalion, arcán a hitehagyottak gyanakvó fürkész tekintete. Ordazált mellette a fekete ember, akivel különösképpen megkedvelték egymást. Mindenikük szavakat tördelt le a másiknak idegen nyelvéből. Fekete virág kérdezte a nemrég hazatértet. Találtál aranyat? A nagy folyam torkolatánál. Rajzotokon rajta van, völgyek és hegyek rajta vannak. Ott mostunk aranyat, láttam a másik tengert. Ki az ura annak a földnek? Ott jártak utoljára Moctezuma seregei. Azon túl domb van, melyeket úgy hívnak város, mely alatt nyugtalan Tenochtitlániak pihennek. Ott már kezdődik a sziklai törzsek birodalma. Odáig mentem. Én mosattam aranyat. Felét a népek kapták, felét hazahoztam. Barátok lettünk, megszerettük a néppel egymást. Visszamégy oda? Kerestem kikötőt úszóházainknak. Végig szemléltem a partokat. Megint visszamegyek emberekkel. Lerakom egy város helyét, mint tettük Veracruzban, és aztán megyek tovább, északabbra, vagy nyugatra, vagy délre. Mindenfelé világok vannak, és van arany. Látod, én nem tudok soha megpihenni. Miért vagytok ti örökös nyugtalanok? Az ember néz bele a tűzbe, és látja a világot. Minek messzebb menni? Te rólad fekete virág, azt mondja a népszáj, hogy éjszakánként eltűnsz palotádból. Ocelot fejem nyúlik előre, átváltozom az éjszakában, és csatlakoznak hozzám a hozzám hasonlók. Akkor megrohanjuk a házakat, és kivezetjük belőlük az áldozatokat. Áldozunk magunknak, a magunk istenségére, mert felettünk olyankor nincs törvény, mely utainkat végigmérné. Ha jön a hívás, a lépések elnyúlnak, és testem sejmes és puha lesz. Ha közelébe jönnél, felborzolódna. Úgy mondják, már gyermekkorod óta így büntettük a véneket és tehetetleneket atyámnak városában, melybe másként nem mehetek, csak az álomköntösében. Te a mi hitünket keresed, ismered a parancsokat. Hogyan vágyódol mégis a vér után? Tehet-e a jaguár arról, hogy szárnyakat kap a lába, szomjas torkát nem enyhíti a leghűsebb források vize sem? Fekete virág, te mindig egyedül vagy, testvéreid irtóznak tőled. Te is egyedül vagy, látom szemedet, amint mindig keresel valamit a messzeségben. A haragos úr téged nem enged oda köntöséhez. Arannyal és gyöngyökkel ékesíthetsz egy szobrot, de nincs hozzá hatalma, hogy kivegye szívedet. Vajon tiszteled-e félelemmel? Kakama a bátyád üzenetet küldött Teckokóból. Izente, hogy nincs asszonyokkal szava. Király, aki kalitkájában ül, nem lehet ura életnek és halálnak. Éjszaka embereim átjönnek a partokon, és mondják, hogy a hajladozó tengeri szár aranyat, rabnőt, szolgákat kínál annak, aki megfejti a ti fegyvereitek titkát. Minden ígér, aki ellesi porotokat, melyben ott rejtezik az égzengés, és megmondja néki, hol veti ki magából a föld az ércet, melyből pengéiteket kovácsoljátok. titkon jegyzik a szavakat, ha gyakorolnak az udvaron a katonák. Így mondja, ha erősebbek akartok lenni náluk, tudjátok meg minden titkukat. A kísérő csónakok valahol láthatáron túl imbolyoghattak a tavon, amikor már horgonyt vetett a brigantin, s a bentlevők kényelmére leengedték a hordozható fahidat. Hatalmas kőoszlop mutatta a határt és időt. Istenfejes nyilakat hordott tollék helyett. Innen kezdődött a vadűzés, melyet halál terhe alatt nem gyakorolhatott az uralkodón kívül senki sem. Moctezuma lépett ki a leterített szőnyegekre. Megfújták a kagylótrombitákat. Erre a vadonban, tisztások mélyén, földhányások között titokzatos dobok feleltek, egy-egy mesztelen erdőben élő jelentette, alázatba esett tekintettel a vadászmesternek, hogy látott szarvast, tisztás felé iramodott, s kereste párját hangos bőgéssel. A spanyolok összezárkóztak. A parancs úgy szólt, nem szabad szem elől téveszteni a császárt. Ha menekülni próbálna, küldjenek utána golyót. A tisztek átvették csatlósaiktól a számszeríjakat, letekerték az ideget a horogig, ráillesztették a vékony hegyes vesszőt a cső vájatára. Cortés kezében tölcséres muskéta pihent. Felvált váltak spanyolok, s mellettük indián urak. Estélig tartott a vadászat. Megrészegettek a levegőtől, fáradtságtól, s a vértől. Óvatosan mentek, előrengedve a reketyésben halkan, nesztelenül suhanó indiánokat, félve kémlelték, vajon nem zendülnek-e meg az erdők, s nem törnek-e ki elrejtett aszték harcosok. A haragos úr mosolygott. Férfi volt, megint fegyverrel kezében űzhette az állatokat, akiknek élővilága benépesítette az aszték képzeletet. Végigkérdezte a tiszteket, érdeklődött zsákmányuk felől, bőkezően osztogatta a vadakat, s aranydíszítésű, remekbe formált vadászíjait. Nyulait és őzeit számoltatta, s mindegyik vadra, melyet nyilvesszője vagy gereje talált el, a szolgák hosszú zöld szalagokat tűztek ki, hogy a templomba kerüljenek, s hízlalják az isteneket és papjaikat. Visszatérőben Cortés kérdezte a haragos urat, vajon volna-e valami kívánsága, hogy kedve szerint fejeződhessék be a nap. Szeretném hallani Tepusztesidnek hangját, amikor kiengedik magukból a villámot. Még nem láttam és nem hallottam. A tüzérek odaálltak a négy falkonethez. Az indián urak laza félköre vette az ágyukat körül. Hihetetlenek voltak, s nem bíztak benne, hogy a fehér ember tényleg csőben tartja a mennykövet. Egyszerre dördült el a sortűz, s a hatalmas kőgolyók belerohantak a látóhatárba, s aztán fáradtan csobbantak meg a simató tükrém. Elszörnyedés, s egyben gyönyörűség moraja áramlott végig az indián urakon, megragadták egymás kezét, csuklottak, könnyeztek a kénes füstfelhőben. Testük áhítatos Isten közelségbe görnyedt, s e rítusokból csak lassan, fokozatosan egyenesedtek fel. Te teljesítetted kérésem, Malinhe. Vajon volna-e vágyad, melyet én be tudnék tölteni? Láttam hatalmadat. Mindenki meghajtja előtted fejét, amerre a madarak szállnak. De neked tudnod kell, hogy a mi királyunk számon kéri minden lépésünket. Ezért kérem tőled, hívjad egybe fejedelmeidet, és add nekik tudtul, hogy a mi távolon lakozó urunk Carlos előtt meghajtott fejed. Amikor Tenochtitlán határában fogadtalak, és bevezettelek atyámnak palotájába, mondtam neked, Malinhe, hogy országom legyen a tied, mert hiszem, hogy urad nem más, mint Quetzalcoatl távoli sarjadéka, aki nem várhat tőlem mást, mint alázatot. Mit akarsz még? Vettem szavadat uram számára. De vajon nem vagyunk-e mindketten halandók, s vajon nem halandó-e ez az asszony, aki egyedül volt tanúja beszédednek, s vajon nem lehet-e, hogy ivadékaink azt mondják majd, hogy nem jegyeztek fel róla semmit a törvénykönyvek? Nálunk a múltat tartja a kép, hogy el ne feledjük, nálatok megállítja a múló időt, s csak akkor hiszitek el azt, ami történt, ha szárnyánál megfogjátok, s fekete vonalakkal odakötözitek. Hazánk törvényei így írják elő. Mindent végy írásba, pecsételd meg pecsétnyomóddal, erősítsd meg tanúk sorával, legyen közöttük a király embere, aki fennhangon hirdeti, hogy nevével bizonyítja, ami az ember szájon mozog. Nálunk apa fiának és az fiának adta át a hagyományokat. Nem tudnak róla, hogy valaki elvesztette volna őseinek életfonalát. Te kívánod így, tanácskozom azokkal, akiket illet. Alvarado félhangon odavetette. Inkább az aranyát, nagy uram. Nem az irka-firka a fontos. Adják elő már az aranyukat. Moctezuma átnézett mindenkin és mosolygott. Olyan fenséges és olyan császári volt, amikor a drága szőnyegekkel bevont hajó hidacskáról lelépdelt, hogy maguk a spanyolok is elbűvölve nézték, mint tűnik el szinte úszva, ruganyos, karcsú lépéseivel.